a mozgalom alapítójára, Chiara Lubichra emlékezzünk a következő 45 percben. A toll nem ismeri, amit írnia kell, az ecset nem tudja előre, mit kell festenie, és a véső nem tudja, mit kell kifaragnia. Amikor Isten kézbe vesz egy teremtményt, hogy az egyházban életet adjon egy új művének, a kiválasztott nem tudja előre, hogy mit kell tennie. Csak eszköz Isten kezében. Azt hiszem, ez rám is érvényes.
Kedves hallgatóink, Chiara Lubich szavait hallottuk. Ráemlékezünk a következő 40 percben. Az emlékműsort vezetik Takács Icu
és Göbel Ágoston. Chiara öröksége, Jézus szavai, hogy legyenek mindnyájan egy. Ünnepi műsorunkkal a tiszteletadást, köszönetet és a hálát fejezzük ki. A hála jele egy édesanyának, aki millióknak adott életet lelkileg, és milliókat ihletett meg az egység üzenetével.
Chiara 1920. január 22-én született Trentóban, ahol később tanítónőként dolgozott, majd az igazságkeresés vágyától vezérelve a Velencei Egyetemen filozófiát tanult. A II. Világháború Trentó városát sem kímélte. Minden összeomlott és egyértelművé lett, minden hiába valóság. Egyedül Isten marad meg. Chiara Lubich életébe elemi erővel robbant be a felfedezés. Isten a szeretet. 1943. decemberében Isten hívására válaszolva egész életét örökre neki ajándékozta. Joggal vetődött fel benne a kérdés, hogyan lehet válaszolni erre a szeretetre. A feleletet keresvén társaival együtt újra felfedezték az evangéliumot, amely egyéni és közösségi életüket egyaránt forradalmasította. A legsúlyosabb trentói bombatámadások idején is a városban maradt, hogy a születőben lévő mozgalmat támogassa. Szívében érezte a hívást, hogy átölelje az emberiség minden fájdalmát. Néhány társnőjével a város szegényeit látogatták, így kezdődött az isteni kaland. Tapasztalatuk azt bizonyítja, hogy a szó szerint megélt evangélium a leghatékonyabb szociális forradalom. A legyenek mindnyájan egy evangéliumi szakasz mögött Chiara megsejtette az egyetemes egység tervét, és erre tette fel az életét. Ebből egy lelki és társadalmi megújulási mozgalom született. A fokolára.
Chiara Lubich karizmájából egy új, közösségre épülő lelkiség, az egység lelkisége rajzolódik ki, mely új embereket formál az evangéliumi kölcsönös szeretet alapján. Nem emberi intézményt alapított, hanem arra szentelte életét, hogy lángra lobbantsa Isten szeretetét a szívekben. Felébresztette az emberekben a vágyat, hogy maguk is szeretetté legyenek, éljék az egység karizmáját és az Istennel és a felebaráttal való közösséget, hogy fokolárra, azaz tűzzé váljanak, amely mindent lágra gyújt maga körül. Ez a küldetés valamennyiünknek szól.
A fokolára az egyetlen mozgalom, amelynek tagjai közt családok, fiatalok, gyerekek, papok, különböző rendekhez tartozó szerzetesek, szerzetesnők és püspökök is találhatók. Körülöttük öt széleskörű mozgalom működik különböző területeken. Az új családmozgalom a családok egységéért, az új emberiség a társadalom megújulásáért, a plébániai mozgalom egyházi környezetben, a fiatalok az Egyesült Világért és a gyerekek az egységért pedig a fiatalok körében tevékenykedik. A mozgalom szívében a férfi és női fokolárok állnak, melyet közösségben élő, valamint házas világiak alkotnak, akik állapotuk szerint Istennek szentelt életet élnek. Az egység lelkisége nem csak más keresztény felekezetek között terjedt el, hanem párbeszédet folytat a nagy vallások híveivel, zsidókkal, muzulmánokkal, buddhistákkal, sintoistákkal, szikekkel, stb. Sok nem vallásos ember is részt vesz a fokolára céljainak megvalósításában, és együttműködik olyan egyetemes értékek érvényesítésében, mint a béke, a törvényesség, az emberi jogok, vagy a szolidaritás.
Az ökumenizmus, a nagyvallások közötti párbeszéd, az emberi jogok előmozdítása területén kifejtett munkájáért számos nemzetközi elismeréssel tüntették ki Chiara Lubichot. 15 díszdoktori címet adományoztak neki a világ legkülönbözőbb országaiban, a társadalomtudományok, a kommunikáció, a filozófia, a teológia, a pszichológia, a pedagógia és a közgazdaságtan területén. Aktív tevékenysége, amely olyan jellemző volt a 90-es években és a 2000-es évek elején, 2004 őszén megszakadt. Rá is ráköszöntött, mint az Istent nagyon szeretőkre, az utolsó nagy megpróbáltatás, a lélek éjszakája. A szenvedésben adta át magát igazán Jézusnak. Utolsó feljegyzései egyikében így írt erről. A világ minden bűnéért szenvedek, minden bűnösért. Élete utolsó hónapját a római Gemelli klinikán töltötte, mikor állapota válságosra fordult, kérésére hazaszállították. 2008. március 14-én hajnali 2 óra tájban, otthonában, Rakkadi pápában halt meg. 88 éves volt.
Március 18-án vettek végső búcsút Chiara Lubichtól a római falakon kívüli Szent Pál bazilikában. A gyászszertartást Tarcisio Bertone bíboros államtitkár vezette. Holttestét Rakkadi pápában, a mozgalom központjában helyezték örök nyugalomra. Hatalmas örökséget hagyott maga után, több ezer beszédet és írást, de mindenek előtt sok ezer embert, akik az ő példáján lelkesülve, az ő szellemében élik meg a szeretetet.
Chiara Lubich, a modern idők vonzó ereje. Íme a modern idők nagy varázsa, behatolni a legmagasabb szemlélődésbe, és megmaradni elvegyülve a többiek között, ember ember mellett. Még többet mondanék, beleveszni a tömegbe, hogy átitassuk az istenivel, miként a kenyérdarab elázik a borban. Ennél is többet mondanék, részeseivé válni Isten terveinek az emberiséggel, fényképéket vetni a tömegre, és ugyanakkor megosztani az embertársal gyalázatot, éhséget, ütéseket, kérészéletű örömöt, mert a mi időnk és minden idők vonzereje nem más, mint az elgondolható, legemberibb és legistenibb Jézus és Mária, Isten igéje, egy ácsfia, a bölcsesség széke, családanya.
Épülőben van egy új világ, talán egy lépésre már, ahol béke és boldogság
Nagy szeretettel köszöntöm a telefonvonal másik végén Tomka Ferenc atyát.
Köszönöm én is hasonlóképpen téged és a hallgatókat.
Feri atya, te az elsők között voltál Magyarországon, aki megismerte a Focorare mozgalmat. Tudom, hogy Olaszországban is éltél. Mit tudsz az első időkről Olaszország határain belül?
71-ben indult, akkor Magyarországon csak híreket hallottunk, hogy a világban, az egyházban megújulások vannak. Kézéről hallottunk egy-egy hírt, többiekről Focorare nevét nem nagyon ismerte senki Magyarországon. Én úgy mentem ki tanulni, hogy a legjobban az érdekel, hogy mit is jelent, és hol vannak ilyen megújulások, mit jelent az, hogy megújulás. És így körüljártam érzét és karizmatikusokat, és több egyéb terézanyáig, tehát ahol új életet láttam, így jutottam el a fokolárhoz. Saját élmény volt, de első találkozóra bementem, semmi különös újdonságot nem mondtak, mint terézanya, egész új volt, vagy a karizmatikusok, a stílus egészen új volt. De valami azt éreztem, hogy nem is tudom, itt otthon vagyok, van valami sajátos levegő. Aztán rövidesen kiderült, hogy egy külön kisebb csoportban, a fiúk csoportjába kerültem, ilyen 20 éves egyetemisták, ahol a Fera egyetemistáknak elmondta, hogy ők felnőtt korba tértek meg, amikor találkoztak ezzel a lelkiséggel. Tudni kell, abban az időben erősen kommunista korszakot és ateista ifjúság körében Olaszországban is. Ma már, hogy 20 éves fiúk megtérnek, az nem egy gyakori dolog. És ahogy kezdtem keresni, mi van, hogy kérdezni, mert elkezdtem eljárni a fokolárba, hát én megismerkedtem a történelemmel, ha az is kérdés, hát ugye Kiara született, és 39-ben, mint fiatalnak volt egy élménye Lorettóban, a názereti házban, hogy valami titokra hívja őt az Isten, és rövidesen aztán ő életében következett egy Istennek átadás, hogy teljesen Istennek szenteli az életét, de még nem tudta, hogy mire. De már elkezdett társai között keresni, hogy ki az, aki Istennek akarja adni életét. És így egy csoport kialakult, és így érte őket Tentóban világháború, mint hatalmas bombázás, ami aztán végleg valamiképpen a mozgalom születése lett, óvóhelyre menekülnek, és összeomlik a város. Jönnek el hírek, hogy a társnői, akivel együtt vannak, egyiknek meghal a vőlegénye, másiknek összeomlanak a tervei. Miért érdemes élni, holnap meghalhatunk? És nagyon világos lesz köztük, hogy csak Istenért. De hogy élhetünk Istenért? Hát ez igény az evangéliumot, olvassák az evangéliumot, és szemünkbe ötlik ez, hogy szeressétek egymást. Azóta megdöbbent, hogy ezek a lányok, amit már nekem egy nagy élmény volt, hogy olvasnak, és azt mondják, hogy rögtön látjuk valóra. Mi azért hozzá voltunk szokva ahhoz, hogy olvasunk és gondolkozunk. És ők kimondják ott az óvájén egymásnak, akkor én szeretném az életemet adni érted. Én szeretném, azt mondja másik, szeretném az életemet adni érted. Kezdjük el élni, amit Jézus mond. És az első nagy vonala, ami aztán én is a 70-es években Rómában találkoztam, hogy ezek az emberek úgy élik az evangéliumot, ahogy én sose próbáltam még így, sose hallottam, hogy így lehet élni. Azt mondták nekem is, hogy most akkor próbáld meg mondjuk ezt az igét, hogy amit nekem ez volt az első, hogy amit egynek tettetek a legkisebbek közül nekem tettétek. Persze ki ne tudná ezt az igét. Amikor elkezdtem élni egy napig, hát egyszerűen fölforgatta az értem, hogy hányszor nem így élek, ha rámosodok egy emberre, de valami egész másféle volt, én ezt most Jézusnak teszem. Ők aztán így folytatták, és ott a pincében olvasták tovább, eljutottak ehhez igéhez, ami az egész mozgalom alapigéje lett, hogy legyenek mindjárt És ez megragadja őket. És rövidesen még azt is megtapasztalják, hallottam én is az elbeszélésből, hogy valami különleges érzés járta őket át, és hamarosan rájöttek arra, hogy az ígérete valósul meg, hogy ketten vagy hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok köztük. És amikor én ezt hallottam, akkor megértettem, hogy mi is az a titok, ami ott van köztük, amit sokszor tapasztaltam, hogy valami megérintő légkör van köztük. Attól kezdve én aztán Rómába kezdtem járogatni a különböző találkozóit, még ismerkedőként, de már így írtam haza leveleket a fiúsági csoportoknak, ahol korábban voltam, hogy valami egész különösekkel találkoztam, ami nagyon mindennapi, tehát nincs benne semmi sajátos, valami különlegesség, ami sok szent mozgalma van, jogosan. Valami olyan, hogy mi is tudnánk élni. És hát ha most a történetről beszélünk, akkor még egy nagy fordulatot az életükben, hogy 49-ben megismerkednek egy a kornak egy híres írójával és parlamenti képviselőjével, később aztán Kiara maga is társalapítónak nevez, egy idős, tekintélyes férfi, aki viszont ugyanaz úgy felfedezi, mint én, hogy itt köztük valami titok történik, és beáll teljességgel közéjük egy házas ember, hogy Istennek szentelje magát ebben a lánycsoportban, akinek akkor persze már voltak papi és szerzetesi tagjai, de mégis ez a házas embernek a szövetségében születik meg a házasok ága fokalánmozgalomban, akik ebben a lelkiségben akarnak és találják meg egy egész új módon a megszentelődésük útját. Most ha még egy nagyon fontos összefoglalást mondanék, hogy II. János Pál pápa, amikor meglátogatta első alkalommal a akkor már kifejlett központját a Focolának, Castel Gandolfo-ban, illetve Rocca Pápában, akkor azt mondta, hogy úgy látom, hogy megéritek azt, amit a Vatikáni Zsinat megálmodott. És szabad mondani nekem, mint teológusnak, hát egy picikének, de mégis már a 70-es években, ugye a második doktorátusomat szereztem, ki voltam nevelve főiskolai tanárra, kicsit bölcsnek képzeltem magam, azt kellett látnom, hogy ezekben van valami olyan először egy önisteni élet, amit én nem ismertem, majd azért beszélgettem a teológusaikkal is, meg az egyszerű tagjaikkal is, de úgy összeállt a szívemben az egész teológia, amit tanultam, meg is mondanám miért, mert a Szent Háromság titkából, meg a kereszt titkából indultak ki, amelyet az egyház, a mi teológiai tanulásunkból is éppen csak beszélt arról, hogy ezekben nagy megújulás van, de a Szent Háromság teológiáról csak elméletet tanultunk, pedig, mint a Vatikáni Zsinaton is, úgy jelent mint egy életforma. Akkor kezdtem először megérteni, hogy mi ez, hogy úgy szeressétek egymást. Ők így próbálták szeretni egymást. És a kereszt titka, ami ebben a korban egy, így tanultuk, hogy a modern teológiai irányzatok közül egyik, egy a másik legújabb, amit aztán a zsinat is előtérbe helyezett, a mindennapjaiban szerepelt a fokalán mozgalomnak, hogy ha én le nem mondok az akaratomról, azaz valamiképpen meg nem halok, kész nem vagyok meghalni az érted, akkor sose lesz köztünk egység. Ezeket láttam, hogy ezek van elképesztően igazak, és teológiailag is az egész teológiát összekapcsolják az élettel. Később volt még egy nagyon erős mondata János Pál pápának, mikor másodszor így hivatalosan találkozott, közben aztán folyamatosan találkozott magával, Kiárával, hogy ez nagyon erős mondata, azt mondta, hogy előtte azt mondta, hogy ti megéritek a Vatikáni Zsinatot, és szeretném, hogy erősödjetek az egyházban, később pedig ezeket a szavakat is mondta, beszélte, hogy szeretném, az egyház olyan legyen, mint ti, azaz nem a tín van a hangsúlyt, hanem hogy megértek az evangéliumt, szeretném, hogy egyházban az egység meg legyen, a szeretet meg legyen, látható legyen Jézus. Hát ezek voltak az első benyomásaim.
Feri atya, nagyon szépen köszönjük, Kiára karizmáját megvilágítottad nekünk. Számomra nagy öröm volt hallgatni, mondhatom azt, hogy közben egy fény járt át.
Köszönjük szépen, és akkor folytatjuk a műsorunkat. Szeretettel köszöntöm Matusz Máriát. Mária, te Focolár közösségben élsz. Szeretnélek megkérni, hogy mesélj erről első évekről, az első idők tapasztalatáról, hogyan vetetted bele magad ebbe a kalandba.
Arról mondanék egy pár gondolatot, amit magam is megértem, amiről mások is mesélhetnének tulajdonképpen, mert hasonlókat éltünk. Ez a 70-es években volt Egerben, ahol egy hittanos közösség volt alakulóban Tomka atya vezetésével, és az érdekessége az volt, hogy minden korosztály képviselve volt, akik mindnyájan az evangéliumot próbálták életre váltani mondatról mondatra, és utána kicserélni egymással a tapasztalatokat. Volt egy évfolyam társam, és engem is meghívott egy ilyen alkalomra, ahol már egy óriási örömmel tudtam hazamenni, mert úgy éreztem, hogy megtaláltam azt a kincset, amiért érdemes mindent eladni, hogy megvehessem. Akkor még senki nem tudta, hogy ez az új élet, ez egy mozgalomhoz kapcsolódik. Ez a találkozás a szeretett Istennel megváltoztatta az életemet. De mindannyiunkét, akik komolyan próbáltuk tettekre váltani az evangéliumot. Emlékszem például, hogy amikor azt éltük, amit egynek tettetek, a legkisebbek közül azt nekem tettétek, micsoda forradalmat jelentett. Egyszerre nagyon fontos lett a másik, akivel találkoztunk, vagy kapcsolatba kerültünk valamilyen munkában, vagy bármi módon. Aztán eszembe jutottak azok a kapcsolataim, amikkel még volt mit javítani a családon belül. És az első dolgom az volt, hogy egy ilyen rokonnal, akivel nehézségem volt, újra fölépítsem a kapcsolatot. Ebben a közösségben hamarosan egyre többen lettünk, mert másokat is vonzott ez az élet. Csatlakoztak hozzánk olyanok, akik azért jöttek el, mert minket láttak, hogy boldogok vagyunk. Például magamról elmondhatom, hogy különböző módon kerestem az örömömet, táncolni jártam, mindazt, amit a világ felkínál. És amikor elkezdtünk idős néniket látogatni, másokon segíteni, akkor éreztem azt az igazi örömet, amit korábban hiába kerestem. Aztán természetes, hogy ez az öröm másokra is kiárad. Például volt egy barátnőm, akivel szinte mindenhová együtt mentünk, de amikor találkoztam ezzel az élettel, akkor bajba kerültem, hogy most mit mondjak neki, hogy hova megyek. És veszélyes is lehetett volna, hogy nem ért meg. Mégis úgy éreztem, a szeretet kéri tőlem ezt az őszinteséget, és elmondtam neki, hogy mi történt velem. És legnagyobb meglepetésemre azt láttam, hogy befogadja. Sőt, elkezdett érdeklődni olyannyira, hogy ő is elkezdett velem járni ebbe a közösségbe, és egy év után megkeresztelkedett. Aztán egy másik fontos tapasztalat volt számomra, az evangéliumnak van az a mondata, keressétek az Isten országát, az ő igazságát, és a többit megkapjátok hozzá. Mivel úgy éreztem, hogy Isten erre az útra hív, minden alkalmat megragadtam, hogy eljussak a fokolárba, de ez a fokolár abban az időben Lengyelországban volt, hát a pénzemet erre elköltöttem, és öltözködésre már nem sok maradt. Azon a nyáron nagyon szerettem volna egy fehér nadrágot. Arra gondoltam, hogy ha ez az utazás az Isten akarata, akkor hát majd a többit megkapom hozzá, ha itt is igaz az evangélium. És a legnagyobb megdöbbenésemre, amikor hazaértem, akkor a külföldi rokonoktól kaptam egy csomagot, ebbe egy fehér farmer nadrág volt az én méretemre. Olyan, amilyenről még álmodni sem mertem. Ha összefoglalnám, mi is számomra a Kiára karizmája, akkor talán azt tudnám mondani, hogy az út, ahol együtt haladunk Isten felé a fokolára közösségben. A különböző élethelyzetekben, ahogy segítik egymást. Mert sokszor vannak olyan nehézségek is, amivel egyedül nagyon nehéz lenne megküzdeni. De ezután, a több mint 30 év után bátran mondhatom, hogy valóban megtaláltam a kincset.
Köszönjük szépen ezeket a tapasztalatokat, történeteket, ezt a lelki mélységet. Úgy érzem, hogy valóban a legyenek mindnyájan egy konkrétsága, amit hallhattunk tőled az elmúlt percekben. Köszönjük minden hallgató nevében.
Én is köszönöm, hogy elmondhattam.
Újra rád köszönt a reggel, tova tűnt a hosszú hét, hajóba kint a tengeren, csalódva látod az üres lát. De ha felfigyelsz a hangra, amely egy más tengerre hív, kivetett hálód új halászként, mert vár rád annyi szív. Add Máriával együtt Istennek újra, éles
a könnyek közt remélte, hogy az elvetett magó sorra mindó földbe hulltam. De most látod már beérni a szőkén hullámzó vetét, és a napfény új csodáján szíved ünnepelni kész. Istennek újra életed egészen, veled ég minden, minden évi, új reményen évi, apostol az emberek között. Újra rád köszönt a reggel, tova tűnt a hosszú ég, hajolva kint a tengeren,
az örökségem. Ha ma itt kellene hagynom ezt a világot, és azt kérnék tőlem, hogy egyetlen végső szóban foglaljam össze ideálunkat, akkor azzal a bizonyossággal, hogy megértitek ennek pontos értelmét, azt mondanám: legyetek család. Vannak olyanok köztetek, akik lelki vagy erkölcsi megpróbáltatások miatt szenvednek? Értsétek meg őket úgy, sőt jobban, mint egy édesanya. Szavatok és példátok legyen számukra fény. Ne hagyjátok, hogy nélkülözzék a család melegét, hanem azon legyetek, hogy ez a melegség növekedjen körülöttük. Vannak olyanok köztetek, akik testileg szenvednek? Legyenek ők a legkedvesebb testvéreitek. Szenvedjetek velük. Próbáljátok meg egészen a gyökeréig megérteni szenvedésüket. Részesítsétek őket apostoli életetek gyümölcseiben, hogy tudják, ők sokkal inkább hozzájárultak ezekhez, mint mások. Vannak olyanok köztetek, akik közelednek a halálhoz? Képzeljétek magatokat az ő helyükbe, és tegyétek velük egészen az utolsó pillanatig azt, amit szeretnétek, ha veletek tennének. Valaki közületek örül egy sikernek, vagy bármi másnak? Örüljetek vele, hogy örömébe ne vegyüljön szomorúság, és ne zárkozzon magába, hanem öröme mindenkié legyen. Van, aki útra kell? Ne hagyjátok úgy elmenni, hogy szívét csordultig ne töltenétek ezzel az egyetlen örökséggel, a család szellemével, hogy elvigye magával oda, ahová tart. Soha ne legyen fontosabb számotokra semmilyen más tevékenység, se lelki jellegű, se apostoli elfoglaltság, mint a családi szellem azokkal a testvéreitekkel, akikkel együtt éltek. Ahová pedig elmentek, hogy elvigyétek Krisztus ideálját, nem tehettek jobbat, mint hogy tapintattal, okosan, de határozottan azon fáradoztok, hogy megteremtsétek a családi légkört, mely alázatos, a többiek javát akarja, nem fuvalkodik fel, maga az igazi és teljes szeretet. Tehát, ha itt kellene hagynom benneteket, azt szeretném, ha Jézus bennem ezt ismételné, szeressétek egymást, hogy mindnyájan egy legyenek. 2012. augusztus 31-től szeptember 2-ig zajlott a 10. Genfest, a fiatalok találkozója Budapesten. A többi Genfest Olaszország határain belül került megrendezésre. A föld 86 országából érkeztek a fiatalok, Kiára karizmája idejött Magyarországra, és megvalósult a Genfesten. Házigazdák voltunk, fiatalok, kevésbé fiatalok egyaránt. Adtuk a részünket a szervezésbe, és megtapasztaltuk Istent az egységben. Köszönjük neked, Kiára! Műsorunkat a Genfest dalával zárjuk.
Come stand beside me, sister, brother, come stand beside me, shoulder to shoulder, and we'll stand together with thousands of others to say we believe in love. Oh, we believe in love. Come walk beside me, sister, brother, come walk beside me.
Mária Rádió. Hírpercek.
A mikrofonnál Szigler Lujzi. A Bazilika Minor a pápához tartozó templomot jelent, az egyházi rang birtokosa, kiemelt jelentőségű katolikus templom.